Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bence János református lelkésszel, a Betesda Gyermekkórház diakóniai igazgatójával Miklódi Márta beszélget. Az interjú második része hangzik el.
98 óta élek Budapesten, itt pedig a Betesda Gyermekkórházban végzem a szolgálatomat. Amikor ide kerültem, már volt két lelkipásztor a közösségnek, a kórháznak, és akkor a Dizseré Tamás főigazgató úr azt kérte tőlem, hogy kezdjék el az alapítvánnyal foglalkozni. A Betesda Gyermekkórház hivatalos alapítványa, amelyiknek az a célja vagy célkitűzése, hogy olyan forrásokat találjon, ami a kórház számára nem elérhető. Most én ennek az alapítványnak a munkáról mindig úgy gondolkodtam, hogy én lelkipásztorként vezetek egy alapítványt, egy non-profit szervezetet, amelyik egy egyházi kórháznak, és hát az is kimondható, hogy az egyetlen egyházi gyermekkórháznak a munkáját kívánja támogatni. Próbáljam ezt a munkát úgy végezni, hogy azok, akik segítenek bennünket, vagy körülöttünk vannak, vagy adományokat akarnak adni, valahogy érzékeljék, hogy egy különleges szervezetet támogatnak. Fontos, hogy jelen legyünk a társadalomban, fontos, hogy halljanak rólunk, és a munkánkon keresztül találunk támogatókra, és ez a mai napig így van. Karácsony előtt szerettük volna ezt a beszélgetést megszervezni, de akkor azt kértem, hogy ha lehet, inkább januárra vagy februárra tegyük át ezt a beszélgetést, mert a karácsony előtti időszak az az alapítvány életében egy nagyon sűrű időszak, mert nagyon sokan érzik karácsonyhoz közeledve azt a fontos gondolatot egyébként, hogy adni jó. Adni és ajándékozni azoknak, akik rászorulnak a segítségemre, akiken segíteni tudok, azokon segítsek. Úgy az alapítványunk életében is egy nagyon intenzív időszak minden évben a karácsony előtti, nem csak az adventi, hanem már igazából december elejétől kezdődően ez az időszak, amikor egyre több támogató keres bennünket. Ilyenkor mindig végig gondoljuk azt, hogy mik azok az eszközök, beruházások, amire nagyon nagy szükségünk van, és akkor ezeknek egy részét megajánljuk az adományozóknak. Nagyon sokan úgy segítenek bennünket, hogy nem is mondják meg, hogy mire költjük, úgy is fogjuk tudni, az alapítvány kuratórium el tudja dönteni, hogy mire van a kórházban nagyon nagy szükség. Hát ezt a munkát koordinálom, és hát ezért tettük a beszélgetést mostanra, hogy abból a sűrű időszakból kikerülve most egy kicsit nyugodtabb az életünk. Most sem unatkozom, de most alkalmasabb időszak. Érdekes módon engem mindig megtalálnak itt a kórházon belül is azok a feladatok, amik nem föltétlenül egy lelkésznek a munkájához tartoznak, hogy amikor megkérdeznek arról, hogy te, mint lelkész, mit csinálsz ott a Betesda kórházban, hány istentiszteletet tartasz, hány hittanórát tartasz, hány lelkigondozói beszélgetést folytatsz, akkor mindig elmondom, hogy hát azt azért tudjátok, ugye, hogy ez egy gyermekkórház, ahol a gyermekek mellett ott vannak a szülők is. Amikor valakivel beszélgetést folytatsz, akkor nem csak a gyermekkel találkozol, hanem egy családdal találkozol. Egy súlyos állapotban, egy nagyon nehéz állapotban, egy könnyebb állapotban bármi előfordulhat. Az poetikánként azt gondoljuk, hogy lelkészként nem föltétlenül az a dolgunk, hogy az ágyak mellett megállva prédikáljunk, hanem a munkánkon keresztül érzékeljék a pácienseink, a betegeink, a családjaik azt, hogy ők egy egyházi kórházban vannak, és az energiáinkat, a munkánk, a lelkigondozói munkánknak egy jelentős része a munkatársak felé irányul. Mert akkor tudjuk igazából ezt a fajta lelkiséget képviselni a magyar egészségügyben, hogyha a munkatársaink is megismerik azt, és tudják, hogy mit képviselünk egyházi személyként, vagy egyházi vezetőként a református Betesda gyermekkórházban. Az ajtómon van egy kiírás, amit Hollandiából kaptam egyszer, és ez egy egészen más területről vonatkozik, hogy a környezetvédelem veled kezdődik el. A lelki gondozói munka is, a lelki értékek megjelenítése is egy kórházban veled kezdődik el. Veled, aki a kórházi ágy mellett vagy, nővérként, orvosként, rezidensként, pszichológusként, vagy bármilyen munkatársként, mindenkinek tudatában kell lenni annak, hogy neki is van felelőssége abban, hogy az a család, akik odajönnek egy betegség miatt, akik gyógyulni szeretnének, ők milyen élményekkel fognak tőlünk elmenni. Érzik-e, megérzik-e azt, hogy ez egy más intézmény, ez egy egyházi intézmény, hogy valamit látnak-e, hallanak-e, érzékelnek-e ebből a fajta lelkiségből, amit szeretnénk képviselni a magyar egészségügy területén. Ezért is gondoljuk azt, és tesszük azt, hogy leginkább a lelki gondozói munkánk a munkatársak felé irányuljon, afelé a 630-640 munkatárs felé, aki ebben a kis intézményben dolgozik, hogy mindenki, vagy minél többen tudják képviselni azt a fajta lelkiséget, amit mi szeretnénk megjeleníteni. Hogy mindenki tudatában legyen annak, amiről beszéltünk korábban, hogy neki hegyen épített városnak kell lenni, akire a beteg is föl fog tekinteni, akire a szülő is föl fog tekinteni. És nekünk lelkészként, lelki gondozóként ezt kell képviselnünk ebben az intézményben. És én nagyon boldog vagyok, hogy itt dolgozhatom. Egy érettségi találkozónkon fogalmaztam meg ugye a többieknek, hogy tudjátok, soha nem voltam önálló lelkész egy gyülekezetben. 35 éve így van ez már. Mégis azt érzem, hogy a helyemen vagyok. Olyan fajta munkát végezhetek, olyan fajta szolgálatot végezhetek ebben az intézményben, ami hasznos azok számára, ami felemelő, ami erőt adó, ami reményt adó azok számára, akik ott vannak körülöttem. A napokban volt egy tréningünk, egy programban egy előkészítő tréning, és volt egy ilyen feladat is a második nap végén, hogy ha valamilyen üzeneted van valamelyik kollégád számára, azt most fogalmazd meg 4 mondatban. És olyan izgalmas volt, hogy odajött hozzám az egyik fiatal kolléganő, és azt mondta, hogy olyan jó téged látni, inspirál az a fajta lelkesedés, ahogyan belevágsz minden munkába, ahogyan végigcsinálod a munkáidat, a feladataidat. Ebbe úgy sokszor nem is gondol bele az ember, hogy ahogyan élem a mindennapjaimat, az a másik számára beszédes. A számára inspiráló lehet, a számára felemelő lehet, erőt adó lehet azokban a pillanatokban, amikor ő elfárad, erőtlenné válik. Úgy ilyen jellegű feladatok találnak meg. Egy-két példát, hogyha említhetek. Már hosszú ideje dolgoztam itt a kórházban az alapítványnál. Visszakaptunk egy épületet itt a kórház területén, ami korábban a diakonista testvéreknek az anyaháza volt, akik a 19.-20. században nagyon fontos szerepet játszottak a Betesda kórház életében, hiszen ők voltak az ápolók, ők voltak a lelki gondozók, akik a hozzánk forduló betegeket gondozták, és az ő kórház területén lévő anyaházukat visszakaptuk a 40 évi pusztulás után, és azon gondolkodtunk, hogy mit csináljunk ezzel a háromszintes épülettel, ahol ott vannak a diakonisszák kis cellányi kicsi szobáik, a maguk 10 négyzetméterével, és született meg a döntés, hogy mivel a Betesdában működik például az Országos Égéscentrum, az azt jelenti, hogy súlyos betegek is kerülnek hozzánk úgy, hogy heteket, hónapokat ott töltenek, és mindig is törekedtünk arra, hogy családtagot lehessen a beteg környékén, vagy a beteggel együtt. Csináljunk a anyák házából egy anyaházat, ahová a családtagokat elhelyezhetjük. És akkor elkezdődött egy olyan munka, mivel az alapítványunk finanszírozta, én pedig mindig fontosnak tartom, hogy amit mi finanszírozunk, annak a részleteit mindig lássam, kísérjem végig, csináljam végig minden részletét, milyen csempét fogunk belerakni, milyen funkciók kerüljenek benne, a vállalkozók, akikkel az építést csináljuk, a mindennapi munkát kövessen végig. És hát 2015-ben fejeztük be két, majd három évnyi építkezés után ezt az épületet, és adtuk át, amely azóta is, hát az egyik névjegyem a kórházon belül, hogy mint lelkész, mint alapítvány vezető, mint diakónia igazgató, aki a szeretetszolgálat területén aktív, újítottunk fel egy romjaiban heverő épületet, amely új funkciót keresett és talált. A fürdőszobába kimentettük a 100 évvel az előtti csempéket, vannak helységek, amiket úgy rendeztünk be, ahogyan korábban is kinézett, hogy az a fajta gondolatiság, ami a diakonisszákkal jelen volt a kórházban, az valahogy ma is meg tudjon jelenni. Ha valaki bejön a kórház udvarára, ott talál egy szobrot, most már márványból van ez a második szobrunk, aminek a felirata a diakonisza testvéreknek egy elmondata. Ez a mondat így hangzik, jutalmam, hogy tehetem. Ez lenne a második jelmondat nekem is. Szokták is mondani rám, amikor mindenféle fizikai munkát végzek öltöny helyett valamilyen munkás ruhában, hogy hát neked ez a jutalmat, hogy ezt is teheted. De én ezt nagyon komolyan gondolom, hogy tényleg ez olyan lehetőség egy kórházban szolgálni gyermekek, családok, nehéz sorsú munkatársak és jó sorsú munkatársak között, hogy ez egy jutalom. A diakonisszák számára egy életstílus volt az, hogy ők az életüket arra szentelték, hogy betegeket ápoljanak, gondozzanak, gondoskodjanak róluk. Ma már ez a fajta életforma nem működik, 40 év, 50 év szünet túl hosszú volt ahhoz, hogy ezt újra lehessen éleszteni. De azért azt gondolom, hogy ez a fajta gondolatiság ma is ugyanolyan intenzív lehet az életünkben, az én számomra is, és a környezetem számára is, akikkel minden nap találkozom. És hát, ami az utóbbi egy évnek egy nagyon fontos feladata, a Betesdában is részesei vagyunk az országos oltási programnak, és éppen tegnap előtt volt egy minőségbiztosítási audita a kórház területén is, az oltópontunkat is átnézték, véleményezték, és úgy végignéztem a névsort, hogy kik azok, akik az oltási munkában, mint napi parancsnokok, szervezők részt vesznek. Hát én vagyok az egyetlen, aki doktor titulus nélkül, vagy orvosi képesítés nélkül ebben a munkában részt vesz, mint tervező, mint ebben aktív dolgozó, és hogy milyen furcsa ez, hogy egy lelkész, aki az oltópont szervezésében ott van majd minden nap. Hát ez az én kiváltságom, hogy ezt tehetem. És boldog vagyok, hogy ebben az intézményben telik el így az aktív életemnek egy jelentős része, ahol az egészségügyet szolgálhatom, a magyar társadalmat szolgálhatom, a gyerekeket szolgálhatom, az Istenemet szolgálhatom, aki életet adott nekem, aki így készített, hogy nem föltétlenül elméleti munkák, végzek, hanem nagyon sok gyakorlati feladat megvalósítást. Amikor Hollandiában tanultam 93-ban, akkor feltette nekem a dogmatika professzor a kérdést, aki felelős volt értünk, mint külföldi diákokért, hogy nem akarnék-e maradni még egy kicsit Hollandiában, még egy kicsit tanulni, tehát egy év nem olyan hosszú idő, akkor úgy első időszakban elküszködött az ember a nyelv megtanulásával, aztán egyre inkább elmélyült ez a tudás, de hogy maradjak ott és doktoráljak. És egy kicsit megijedtem ettől, hogy ha én doktorálni fogok, az azt jelenti, hogy akkor tanítani kell, akkor beszélni kell reggeltől estig, és akkor nem lesz idő arra, amit egyébként szívesen csinálok, vagy ahogyan a szolgálatomat szívesen végzem, hogy cselekvően légy benne a mindennapi munkában. A kórházunk történetében is van egy ilyen pillanat, az alapítás 1866, akkor a német ajkú gyülekezet, mint alapító szervezet, azon gondolkodott, hogy kellene templomot építeni, mert nincs templom a német ajkú gyülekezetnek, de hát nagyon fontos lenne, hogy létrehozzunk egy olyan intézményt, ahol a szegényeket lehetne gyógyítani. Mert annak idején még fizetős volt, és nagyon sokan nem fértek hozzá egészségügyi ellátáshoz. Hát a dilemma odáig jutott el, hogy hát akkor alapítsunk egy kórházat, 1866. január 1. Egy egyszerű kis parasztház megvásárlásával elindult a Betesda élete. Ez a fajta munka, vagy ez a szolgálat is arról szól, hogy Isten evangéliumáról beszélünk, de a gyakorlatban. Amikor gyógyítunk, amikor azokhoz fordulunk oda, akik rászorulnak valaki másnak a segítségére, aki megteheti, hogy segítsen. Így indult el a diakoniszák munkája, így lett egy nagyobb közösség, így lett egy harmadik épület, amiben most is vagyunk, és hát 92 óta ismét mint egyházi intézmény működhetünk. Szóval az egész életem eddig erről szólt, és bízom benne, hogy lehetőséget, időt kapok még arra, hogy amíg ezt aktívan végezhetem, a cselekedeteimen keresztül, a munkámon keresztül is evangéliumot hirdetni, azzal, hogy az ember segélyeket vagy ruhákat oszt, vagy adományozókkal beszél, mint egy egyházi intézménynek a munkatársa, vagy lelkipásztora, munkatársakkal olyan közösségben élni és dolgozni, ami számukra is megvilágítja azt a krisztusi gondolatot, hogy tudjatok kovásszá és az életet megízesítő sóvá lenni ebben a világban azok között, akik hozzád kerülnek, akik tőled kérnek segítséget. És ez igaz nővérre, ápolóra, orvosra, mindenkire, aki ebben a kórházban dolgozik. És akkor ezzel így gyorsan át is futottunk az életemen, hogy honnan indultam, milyen családból származom, és most milyen munkát és szolgálatot végzek.
Kedves János, nagyon szépen köszönöm ezt a kerek történetet. Tulajdonképpen minden kérdésemet megválaszolta. De Jakab leveléből csak annyit hadd idézzek, hogy aki tudna jót tenni, és nem teszi, bűne az annak. Önnek ez is a hitvallása. A diakónia az egy hitből végzett szeretett szolgálat, ahol nem csak anyagi, fizikai és lelki segítséget kell nyújtanunk, nem csak azoknak, akik hozzánk fordulnak, hanem észre kell vennünk azokat, akik rászorulnak. Igen. És engem is nagyon megérintett a diakonisszáknak ez a jelmondata, hogy jutalmam, hogy tehetem. De ezt az Úristen mindig még külön meg szokta jutalmazni. Milyen áldásokat kapott ön az Úrtól ezért a szolgálatért?
Hát sokféle áldásban részesül az ember az egész élete során. Leginkább az előbb említettem ezt a példát, amikor egy kolléganő odajön és azt mondja, hogy köszönöm a munkádat, és köszönöm a lelkesedésedet. Nem is gondoltam rá, hogy az ember ilyen hatással lehet a munkatársaira azzal, hogy így él, ilyen példát mutat. Mindannyiunknak ez az ajándék, vagy ez a készség nagyon fontos, hogy így tudjunk munkatársaink elé élni az életünket. Furcsa ez a szóhasználat, de ezt a családban is megéli az ember, hogy a gyereknevelésben, az unokák nevelésében is példát adunk, és olyan életvitelt kell vinni, ami az életünkön keresztül példa a gyerekeink, unokáink számára, akik a mi életfelfogásunkat, hitünket követhetik, de hát az ő döntésük lesz majd valamikor, hogy akarják-e ezt az életet folytatni és követni.
Köszönöm szépen. A példamutató életútat is ismerhettünk meg, és a munkásságát, szolgálatát a Dizseri emlékére megjutalmazták. Isten áldja meg önt érte.
Nagyon szépen köszönöm.
Bence János református lelkésszel, a Betesda Gyermekkórház diakóniai igazgatójával Miklódi Márta beszélgetett. Az interjú második része hangzott el. Köszönjük a figyelmet!
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu